주일 수 예수 그리스도 시간 이제 다시 예수 그리스도 아다스 이가시 세리스바하디 이스탱 세레텟테 köszöntök mindenkit az ökumenikus egyik létünk ökumenikus imaké harmadik napján itt a görögkatolikus kis templomunkban kicsi ugyan de sok jó ember kis helyen is átírában bízunk. Először is szeretettel köszöntöm Varga János Levános atyát, Püskiné, Petőné Püski Ivanát, a Református Egyházközségnek lelkipásztorát, Endreti Gétát, az Evangélikus Egyházközség lelkészét, illetve Gyurkó Kisztát, a Baptisták gyülekezetnek a vezetői, és hát természetesen minden kedves megjelentett. Görögkatolikus templomban vagyunk, egy görögkatolikus feltartás szerint fogunk imádkozni, mivel feltételezem, hogy nem sokan ismerik ezt a feltartásunkat, hát segítségként egy kottás üzetet osztottunk ki. Itt nyomon lehet követni az imádságokat, illetve be lehet kapcsolódni ezek alapján az imádságot.
Menyei király, így asztalunk, imádságnak lelkem, én mindenütt jelen vagy, és mindeneket vezetett, minden jónak út és az Istentől maguknak eredet keressenek,
Történelem a végsőségünknek, és hajlékaiban helyezkedd le, kimegy az ember munkájára, és oldalon a Pesti, mely ilyen bőségesen a te műveid van, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, mi a földet betölti, mint a tejhozságot, ez a nagy és tágas öbbi tenger, ott az úszók, melyeknek száma nincs, a kicsi állatok a nagyokkal, ott járnak a hajók, a barkkal, melyet alkottál, hogy játszék abban, mindnyájan tőled várják, hogy eredet vagy nekik idejében, te adván nekik bűtenek, környítván kezedet minden betegik jóval, de ha elfordítod a hatodat, megrémülnek, ha elveszed életedüket el, és szoporra visszatérnek, beléjük bocsátván leheletedet főéletnek, és megújítod a föld színét, legyen az Úr a dicsőség mindörökké, az Úr örömi maga alkotmányaiban, ki letekint a földre és megrendíti azt, ki a hegyeket megérinti és füstölnek, énekelni fogok az Úrnak életemben, dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek, legyen kellemes neki az én beszédem, én pedig az Úrban fogom gyönyörködni, hogy jönnek el a bűnösök a földről és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek, áldja én lelkem az Urat, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Halleluja, 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 dicsőség népe Isten, halleluja, 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 dicsőség népe Isten, halleluja, 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 dicsőség népe Isten.
Amen. Sokaságának egy volt a szíve lelke. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról, és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. Nem is volt közöttük senki sem, aki szűkölködött, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, és az eladott dolgok árát elhozták, és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek szüksége volt. Így József, a ciprusi származású lévita, aki az apostoloktól a Barnabás melléknevet kapta, ennek jelentése vigasztalás fia, mivel szőlő szántóföldje volt, eladta azt, az árát pedig elhozta, és letette az apostolok lábához.
Ékességünkben bölcsesség gyermekszünk. Hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása.
Mondta az Úr tanítványainak, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek, se a testetekért, hogy mivel öltözködjetek. Nem több az élet az eledet ételnél, a test pedig a ruhánál. Nézzétek az Úr madarait, nem vetnek, nem aratnak, tűrőkbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet, sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az élet korához egyetlen könnyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért fontos? Nézzétek a mezőpliliomait, hogyan növekszenek. Nem fáradoznak és nem fognak. Mégis mondom nektek, még Salmon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe veti, Isten így felöltöztetek, nem sokkal inkább titeket kisítőek. Ne aggódjatok tehát, és meg mondogassátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözködjünk. Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségtek van. Ti keressétek először az Isten országát, és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves testvért. Meg kell vallanom, mielőtt bizonyságot tennék Isten szeretetéről azt, hogy erre az estére egy olyan téma jutott, ami nem biztos, hogy nagyon kedves nekünk. Nem biztos, hogy szívesen halljuk, hiszen a javaink megosztása. Egy történet jutott eszembe mindenek előtt erről, kötőjeles történetek című könyvből való. Itt hangzik ez a kis történet. Éppen örök barátságukra kocintottak. Ha lenne 5 televíziót, adnál belőle nekem egyet, kedves barátom? Belli, mennyire barátom? Hogyha lenne 5 autód, adnál nekem belőle egyet, barátom? Belli, mennyire barátom? Ha lenne 5 házad, adnál nekem belőle egyet? Ó, de mennyire barátom? Ha lenne 5 inged, adnál belőle egyet, barátom? Megrázta a fejét, de hogy nem? Mert 5 ingem az van. Kedves barátom. Én nem tudom, hogy mi hogy vagyunk mindenszer. Valószínűleg 5 házunk nincsen, meg 5 autónk nincsen. 5 ingünk talán, gondolom, a férfi testvéreknek van. Nekünk asszonyoknak is van néhány ruhadarabunk, de hogy a megosztással hogy vagyunk, meg azzal, hogy adjunk belőle, nem tudom. Annak azonban nagyon örülök, hogy e téma mellé még egy másik téma is került, és ez pedig a kenyér megtörése. Tehát ez a két téma az, amely jutott erre az estére, javaink megosztása, a kenyér megtörése. És engedjétek meg, kedves testvérek, hogy azt az ige szakaszt, amely ugyan már elhangzott itt, azért hadd olvassam el még egyszer. Ez az Apostolok cselekedetéről írott könyv 4. fejezetében található a 32. verstől, ahol is ezt olvashatjuk, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozta, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Furcsán fogok most kérdezni, hogy senki ne botránkozzon meg rajta. Talán, akik itt vagyunk, mindnyáján voltunk már szerelmesek. Talán emlékszünk még arra, milyen volt az, amikor ezt az érzésen igazán megtapasztaltuk, amikor megdobbant a szívünk, hogy na hát most megtaláltam az igazit. És amikor még az is kiderült, hogy ő is szeret bennünket. Viszont szeretnek. Lehet, hogy madarat lehetett volna velünk fogadni. Lehet, hogy valami olyasmi történt, olyasmi éreztünk, nyilván az attól függött, hogy végül is hogyan reagáltunk mindenre, hogy hol voltunk, milyen körülmények között. De talán, hogyha a közelünkben volt egy kisgyermek, akkor legszívesebben felkaptuk volna, aztán köbültünk volna vele néhányat. Vagy hogyha megláttunk egy idős nénit vagy bácsit a közelben, hogy megnyitottunk cipelt, akkor oda tudottunk volna, vagy talán meg is tettük, kivettük volna a kezéből, és vittük volna, segítettünk volna örömmel. Miért? Mert a szívünk tele volt szeretettel, a szívünk tele volt örömmel. Hadd tegyek fel egy másik kérdést. Emlékszünk-e arra, amikor olyan először döbbentünk rá, hogy olyan igazán először döbbentünk rá arra, hogy az Isten szeret bennünket. Akkor is talán valami hasonló tapasztaltunk, akkor is talán legszívesebben dalra fakadtunk volna, vagy szaladtunk volna, vagy ugráltunk volna örömünkben. Egyáltalán honnan tudhatjuk azt, hogy az Isten szeret bennünket? Honnan tudtuk? Mi volt az, amiből erre a következtetésre jutottunk? Talán egy csodálatos esemény, amit átéltünk, amivel kapcsolatban azt mondtuk, hogy biztos, hogy az Isten, akit én ugyan még igazán nem ismerek, nem nagyon tudok róla sokat, de ő cselekedett. Talán lehet, hogy egy balesetben, olyan balesetben, amelyben a vég az emberi lelk szörnyű lett volna, mégsem ezt kellett átélni, mert segítséget kaptunk. Az is lehet, hogy egy nagyszerű ima meghallgatásban volt részünk, és akkor fedeztük fel, hogy de hát az Isten tud rólam is, hogy még engem is számon tart, hogy még én is fontos vagyok neki a sok-sok ember között. Szeret engem az Isten. Vajon hasonlítható-e ez egyáltalán ahhoz az érzéshez, amelyről először beszéltem? Első benyomásunk az lehet, hogy igen, van hasonlóság. Olyasmi ez, mint amikor szerelembe estünk. De azért hadd mondjam el, hogy igen, hasonló, de mégsem olyan, mégsem az, mert például, amikor az Istentől igazán megismerjük, akkor igazából az azt is jelenti számunkra, hogy világosság költözik a szívünkbe, és meg egyáltalán az egész életünk világosságba kerül. Jézus Krisztus magáról mondta, és jobban mondhatta el azt, hogy én vagyok a világ világossága. Vagyis vele találkozva az életem az az ő világosságába kerül bele, és akkor magamat is másképpen látom már, de másképpen látom körülöttem az embereket is, másképpen értékelem az eseményeket is, mindazt is, ami engem ért, mindazt is, ami körülöttem a világban történik. Valahogyan úgy, mint ahogy nemrégen mesélte el egy asszony testvér, hogy milyen különös módon tanította őt az Isten nekünk. Kapcsolatba került egy portívó ügynökkel, telefonon kereste, mint ahogy azt szerintem mi is tapasztaljuk időnként, hogy csörög a telefon, és ezt vagy azt akarnak eladni nekünk. Őt is kereste egy ilyen ember, és ecsetelte, hogy milyen nagyszerű a ő portítája, az a portívó. És ez az asszony, hogy olyan aranyosan mesélte el, hogy arra gondoltam, hogy hát mit is gondol rólam ez a férfi, hát én tiszta asszony vagyok, nekünk tiszták a szőnyegeink, hát most mit akarjék bebizonyítani azt, hogy nem tiszták, hogy itt még szükség van valami másmilyen porszívóra, valami másmilyen eszközre. De a vége az lett, hogy mégiscsak megjelent ez a portívó ügynök a lakásukban, vitte ezt a csodaszerkezetet, kiportívózta a szőnyegeket, és az asszony testvérnek mondja, hogy ő teljesen megdöbbent, mert olyan sok piszkot szívott ki, még vitt ki ez a bizonyos szerkezet portívó a szőnyegből, hogy örök nem is gondolta volna. És ekkor jött a fény, a világosság, ekkor jött az, ami már az Isten munkája volt, ugyanis ennek a teljesen hétköznapi eseménynek a nyomán arra kellett neki gondolnia, hogy lehet, hogy valahogy így van ez a mi életünkkel is. Hogy mi azt gondoljuk, vagy mondjuk egyes szám első szemében, hogy én azt gondolom, hogy igazából azért az én életemmel nincs különösebb probléma. Az én életem azért úgy rendben van. Az én életem az úgy nagyjából tiszta. Lehet, hogy vannak valahol egy-két kisebb folt, vagy egy kicsi piszok, esetleg jó, azt beismerem, de hát alapvetően tiszta. És köztem pedig kiderül, hogy a felszín alatt, hogy a mélyebb rétegekben még mi minden húzódik meg. Sőt, ez még olyankor is megtörtént, amikor már meglátjuk ugyancsak az Isten világosságában az ő lelke munkája nyomán, hogy bizony, mennyi tisztátalanság van benne. És eközben megint csak megmutatja Isten, hogy még annál is több van, mint amennyit te eddig láttál, vagy amennyit eddig gondoltál. És vajon van-e közöttünk olyan, aki elmondhatja, vagy aki elmeri mondani azt, hogy az én rám ez nem érvényes. Jöhet az a nagyon jó porszívó, közel kerülhet az életemhez, biztos, hogy nem fog több port és piszkot és szennyet kiszívni, mert nincs mit igazából. Azt gondolom, egyikünk se nagyon mondhat ilyesmit. És itt jön igazából az, ami az evangélium az örömhír, hogy amikor mindent meglátjuk, vagy amikor újra megmutatja az Isten. Rámutat olyan gépünkre, mulasztásunkra, amit addig nem is láttunk. Akkor mehetek oda az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Feltettem a kérdést, honnan tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket. Mondtam rá ezt egy választ is, és valóban azok is az Isten szeretetének a jelei. Leginkább azonban Jézus Krisztus Golgotai keresztjére tekintve láthatjuk meg, hogy az Isten szeret, és hogy mennyire szeret bennünket. Hiszen Jézus Krisztus a vérét ontotta értünk, és a vérével tisztít meg bennünket. Ennyire szeret az Isten minket. A másik témánk a kenyér megtörése. És a kenyér megtöréséről nyilván nem véletlenül, de eszünkbe juthat az utolsó vacsora. És az utolsó vacsorából, az ott történtekből is én most arra a mozdanatra szeretném a testvéreket emlékeztetni, amikor is Krisztus valami páratlan dolgot tett, amikor fogta azt a bizonyos kötényt, ott azon az estén, magára kötötte, odahajolt a tanítványai lábához, és szép sorban mindegyiknek megmosta a lábát. És érdemes elolvasni azt a párbeszédet, ami ott Jézus Krisztus és Péter között zajlott le, akkor, miközben Jézus nyilván mostolt a tanítványai lábát, meg amikor odaért Péterhez leginkább akkor, Péter hárít, nekem nem mosod meg. És valami olyasmi hangzik el ott Jézus szájából, ami nagyon-nagyon elgondolkoztató. Azt mondja, hogy ha nem mosom meg, akkor semmi között hoztam. Hogy lehet nekünk közünk az Úr Jézus Krisztushoz. Az Isten szeretete, hogy árad és földbe igazán bennünket? Hát így, hogyha kívánjuk, engedjük és kérjük, hogy mosson meg bennünket. De az is ott van abban a párbeszédben, hogy akit viszont már egyszer megmosott, azaz, akit már Szent Lelke által újjászülhetett, annak már csak, mondjam így, lábmosásra van szüksége. De arra szüksége van. Mert itt járunk a Földön. Mert a Föld korában tapodunk, amikor megyünk. És újra koros lesz a lábunk. Mit létezünk itt, ebben a testben, és ezért szükségünk van nap mint nap oda menni, imádságban leborulnak az Úr Jézus Krisztus elé, hogy mosson meg, hogy mossa le azt a szennyet, ami napközben ránk rakódik. Ezek a hívők, akikről itt hallottunk, ezek igazából ezt élték át, és ebben rendült bele a szívük. Mert abban rendült bele, amiről itt olvastunk is, hogy ők nem csak így gondolhatnak Jézus Krisztusra, hogy igen, Jézus Krisztus az életét adtott a kereszten, értünk, helyettünk és miattunk, és az ő áldozatáért mi bocsánatot nyerünk Istentől, hanem ők ugyanakkor meg is tapasztalták ennek az Úrnak, a feltámadott Úr Jézusnak a jelenlétét. Gondoljon csak vissza, itt volt benne ebben a szakaszban, hogy az apostolok hirdették a feltámadott Úr Jézus Krisztust. És hogy megélték ezek az emberek a feltámadott nap a jelenlétét? Akkor, amikor ők együtt voltak, ahogyan a második fejezetnek a vége felé olvashattuk, hogy együtt voltak az apostoli tanításban, tegnap este hallhattunk erről. Együtt voltak a kenyér megtörésében, együtt voltak közösségben. És azt érzik át, hogy mindez úgy, és mindez, mind e közben a feltámadott Jézus Krisztussal vagyunk mi együtt, és ennek az öröme töltötte be a szívüket. Ilyet is olvashatunk itt, ennek a könyvnek az elején, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek. Ez az öröm volt az. Ez nem mesterségesen gerjesztett meg, előállított és fenntartott öröm volt, hanem a Szentléleknek az öröme. A Krisztus lelkének, mert a feltámadott Jézus Krisztussal voltak ott együtt, ő volt a középpontban, erről is hallottunk az előző estéken. Ő volt a középpontban, és az ő lelke kapcsolta össze ezeket az embereket. És a Szentlélek gyümölcse volt igazából ez az öröm. Az az öröm, amelyet úgy is neveztek akkor ott a korai egyházban, hogy a húsvéti öröm. És tudjuk, hogy aztán a feltámadás is, feltámadásra gondolva azt ünnepelve kezdték el aztán vasárnap, a vasárnapi egyik létet. Mert annyira életbennük ez az öröm. És igazából mindez volt az, ami ide vezetett, amiről aztán így beszélhetünk, hogy még arra is képesek voltak, hogy a javaikat megosztanak. Jézus Krisztus áldozata, a bűnbocsánat ajándéka, a kapcsolat Jézus Krisztussal, rajta keresztül Istennel, az ő szent lelkek, akik megkaptak Jézus Krisztus által őt befogadva, és a Szentlélek munkája nyomán történhetett mindez, hogy akinek több volt, az eladott belőle, vagy eladta, és odaadták annak, aki megkevesebb volt. Vannak, akik úgy gondolnak az első keresztények rá, hogy egyfajta kommunában élhettek ők ott. Aztán azt is láthatjuk és tapasztalhatjuk most itt a mikorunkban, hogy vannak olyan közösségek és szekták, akik azt mondják, hogy igen, kommunában kellene élni, együtt élni azoknak, akik hisznek, mert igazából csak így lehet megélni azt, amiről itt az ige szól, hogy együtt vannak, hogy mindenük közös volt. Meg azt is tudjuk, hogy abban az időben, tehát abban a korban is volt igen olyan közösség, az eszkénások például, ahová úgy lehetett belépni, hogy a javakat be kellett adni, tehát tulajdonképpen nem közösség. Vajon miről is van itt szó igazából? Arról lenne szó, hogy ez egyfajta szabály volt ott, ezek között a hívők között? Nem. Azt gondolom, így az igét olvasva, hogy nem erről van szó. Nem szabály volt ez. Nem kötelező vagyonbeszolgáltatásról volt ott szó, hanem a Szentlélek által kimunkált és vezetett közösségről, és ennek a közösségnek az életéről. Vagy úgy is mondhatnám ezt, hogy nem szabályként adták ezt ki, és ehhez igazodtak, hanem egyszerűen a szeretetben az Úr Jézus Krisztus iránt, meg egymás iránt is túlcsordult, és megmutatkozott ilyen cselekedetekben, mint amelyekről tudósít Lukács a felolvasott ige szakaszban. Nem csak itt állnak azonban előttünk ilyen cselekedetek. Hiszen, hogyha olvassuk tovább az apostolok cselekedeteiről a könyvet, akkor láthatjuk, hogy ott, ahol valóban örömmel, nyitott szívvel fogadták az evangéliumot, ahol a Szentlélek így munkálkodott, és emberek engedtek a Szentlélek munkájának, ott történtek még hasonló dolgok. Gondolhatunk Filippi városára, nekünk kedves is lehet, hiszen Európa földjére érkezett az evangélium. Néhány asszony van ott, aki hallgatja először Pál apostolt, meg a munkatársát. És azt olvassuk, hogy volt közöttük egy Lívia nevezetű, bíboráros, pereskedőnő. Isten megnyitotta a szívét. Újjá született. Krisztus követő lett. És mit cselekedett? Felajánlotta az otthonát, a házát, az apostolnak és munkatársának, meg valószínűleg a születő pici kis közösségnek, gyülekezetnek is. Maradva Filippi városában, olvassuk tovább a történetet, akkor ott van ez a bizonyos börtönőr is, aki először úgy bánik Pál apostollal és Silással, hát mint ahogy a foglalkozásából adódott. És aztán, amikor látja, hogy itt valami olyasmi történik, ami mögött már nem állhat más, csak az Isten, akkor fölfakad az ajtáról a kérdés, mit kell cselekednem, hangzik a válasz, hit az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözlősz minden, mind a te házad lépett. És aztán már mit csinál ez a börtönőr? Utána már beviszi az otthonába az apostolt és a munkatársát, leülteti az asztalához, kimossa a sebeiket, bekötözi azokat. Azt a fájdalmat és szenvedést, amit előtte okozott, vagy amiben neki is része volt, azt megpróbálja enyhíteni, amit lehet jóvá tenni. Mint ahogy annak idején ez a bizonyos Zákeus is, aki Jézus Krisztussal találkozott, és megtapasztalva az ő szeretetét, ugyancsak megnyílt a szíve az emberek felé. Igen, csak így lehet igazán odafordulni szeretettel egymáshoz. Valahogy úgy, ahogy a rómaiakhoz írott levélben olvashatjuk, hogy kiáradt az Isten szeretete a szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nekünk, ha kiáradhat a szívünkbe a szeretet, akkor leszünk képesek igazán mi is így viszonyulni egymáshoz, így viszonyulni a szükségben lévőkhöz. Akkor megnyílik a szemünk, és meglátjuk, hogy kik azok, akik segítségre szorulnak. Megérthetjük, hogy mi az igazi segítség számunkra. Akkor megmozdul a kezünk is, hiszen ha igazán az Isten szent lelke uralma alá kerül az életünk, akkor az úgy azt jelenti, hogy mindenestül. A kezünk is, meg a lábunk is, meg mindenünk. És akkor a kezünk már nem elvenni fog a másiktól, nem ütni fog, hanem tud simogatni, tud könnyeket megfogalni, tud adni, és ugyanígy a lábunk is, akkor már indul, hogyha látjuk, hogy a másikon segíteni kell vele. Ó, bárcsak, így tudnánk igazán közel kerülni egymáshoz, hogy befogadjuk az Isten szeretetét a szívünkbe, hogy megnyílik az előtt, és Isten szent lelke indíthat bennünket, rendelkeztet velünk. A megtérés valahol úgy is megfogalmazható, hogy uralom átadás. Akkor átadom az Úr Jézus Krisztusnak az uralmat az életem felett. Arról a bizonyos trónról, amelyen addig én feszítettem, leszállok. És azt mondom, hogy ez téged élet, Uram. Eddig is téged éredett volna, és bánom, és sajnálom, és fáj, hogy csak most adom át neked. De most szeretném odaadni, átadni. Csak még utána is valahogy úgy van, hogy odaengedjük mi az Úr Jézus Krisztus, de azért bizonyos dolgokat még úgy elviszünk magunkkal, miközben leszállunk a trónról. Lehet, hogy ezek az álmaink, a vágyaink, bizonyos elképzeléseink, kinek mi, életünk egy-egy területe, amely felett az uralmat még úgy szeretnénk megtartani magunknak. Isten szent lelke azonban. Az a jó, hogy nem hagyám nyugtat nekünk, mert hogy ígéretünk van arra nézve, hogy azt a jót, amit ő elkezdett, azt végigviszi, beteljesíti, belégzi teljesen, és megmutatja, hogy életünk mely területe az, amely fölött ő még nem vállalkozott igazán önre. És teljesen, hogy így egyre közelebb is kerülhetünk hozzá, és ugyanakkor egyre alkalmasabbá válunk a küldetésünk betöltésére. Arra, hogy adjunk. Hogy adjuk Isten szeretetét úgy, amint arra éppen kinek-kinek egy-egy helyzetben szüksége van. Áldjon meg az Isten bennünket. Mindebben és mindebben. Áldjon.
Felállva imádkozik ezt, és elhagyott a létkabás. Hiszen egy
Istenben, mindenható Atyában, mennek és körbenteremtőjében, Krisztus Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mai úrban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szeretett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnak feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jöjjön ítélni őket és sorsukra. Hiszek Szentlélekben, hiszem a folytatásban Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a belső feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és egyszer szükségünk énekel át az imádságát.
Thank you.
Amen. nélkül, bátok vagyunk ide mennye Isten, atyánknak nevezni és mondani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a ökumenikus imahetünk folytatása, mint a holnapi nap a református templomban fogunk találkozni, baptista istentiszteleten fogunk részt venni este 6 órától. Kérem, aki tud jönni, imádkozunk, akkor is együtt. Megkérem a lelkésztársaimat, hogy végső mellettem.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkedben.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkon.
Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged, fordítsa felé orcát az Úr, és hagyogtassa rád, és adjon neked békességet, és Isten áldjon meg bennünket.
Amen. Isten békességgel, mert minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Dicsőség néked, Istenem, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, hagyjál rá, Uram. Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább anyjának, a Szent Dicsőség mindenekből a dicséretes apostoloknak, Szent és Isten legszív atyáinak és minden szentének esedezései által könnyűvére adjunk és üdvözítse minket, mint jóságos és ember szerető. Uráldásra játszok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor és örökkön örökké.
Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, kértesi Jézus Krisztus, áldás, békesség.